Eddig beszámolóból is láttuk, hogy az arany civil életének, tudományos tevékenységének a pontosítása, a kutatások milyen nehézségbe ütközik. Hát akkor mit hallottunk volna a legnehezebb évekről, a tragikus börtönévekről, ítéletekről, bírósági tárgyalásokról, betegségéről, amiről szinte reménytelennek tűnt, hogy valami pontos adatot tudunk szerezni, és ekkor a segítségünkre Bukowski László, aki a Nemzeti Emlékezeti Intézetének a levéltárosa, pontosabban a levéltár vezetője, aki hát szerintem a utóbbi évnek aranyéletvérőnek a föltalálásában hozta a legtöbb új ismeretet, mert hát ez egy legtitkosabb levéltár, legtitkosabb iratai tudta átnézni, és ezeket tudta nekünk, vagyis mondjam, közel adni a kötetünkbe is, és most előadásom a számomra röviden nem kérdezett.
Tisztelt elnök úr, közényes uraim! Hadd kezdjem én is az előadásomat egy szubjektív élménnyel. Ahogy elnök úr említette, tényleg intézetünk, a Nemzeti Emlékezet Intézete 20. századi diktatúrák titkosszolgálati anyagait kezeli, és hát aki picit ismer, azt talán tudja, hogy az utóbbi 10 évben inkább a szlovák-magyar lakosság cserével foglalkozom, és éppen ennek a problémakörnek a kapcsán merültem jobban bele ezekbe az anyagokba, és próbáltam valami anyagfeltárást végezni, tehát tárgyi szinten, és ennek során akadtam tényleg véletlenül Arany László személyére, illetve maga a Csehszlovákiai Magyar Népi Demokratikus Szövetség tevékenységére. Én úgy bevallom őszintén, mikor az anyag először a kezembe került, nem Arany Albert Lászlóra gondoltam, hanem elsősorban arra, hogy valamiképpen a szlovákiai magyar közélet elé feltárjuk azt a tevékenységet, amit az említett Népi Demokratikus Szövetség kifejtett 1945 tárgyal, 1946 és 1948 legelején, tehát addig még a magyar-szlovák lakosság csere folyt. A szlovákiai magyarság második világháború utáni története a hontalanság évei köré fonódott tragikummal terhelt, legalábbis úgy gondolom, annak ellenére, hogy az eddig megjelent hazai és magyarországi szakirodalom bőven tárgyalta már ezt a problémakört. Ezeknek a munkáknak, illetve ezeken belül egy külön fejezetet képez az a néhány kötet, amely a 45 és 48 között megjelent dokumentumokkal, illetve az érintettek visszaemlékezésével próbálja még személyesebbé tenni azokat a megkoncoltatásokat, jogtalanságokat, amelyeket felértek az emberiesség ellen elkövetett bűnökkel. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére nagyon sokan elmondták ezt az utolsó mondatrészt, nem elég ezt hangsúlyoznak, és tényleg hangosan el kell mondanunk azokat a dolgokat, illetve az emberiesség ellen elkövetett bűnöket, amik a 3 év alatt megtörténtek, illetve amiben része volt a szlovákiai magyar kisebbség. Teljesen új szint vitte korszak tárgyalásába az a néhány tanulmány, mert új hazába került szlovákiai magyar értelmiség polgári engedetlenségi formájának mozzanatain személyes kiállásán keresztül dokumentálta az államhatalom nemzetállami koncepcióra való szembenállást. Én gondolok elsősorban Tóth László munkájára, hiszen Vadkerti Katalin is munkájába, tehát a trilógiába, illetve a lakosság cserére vonatkozó munkájába bemutatta magának a lakosság cserének a folyamatát, illetve azokat az eseményeket, amelyek felérnek a már említett emberiesség ellen elkövetett bűnökkel. De úgy gondolom, hogy még a mai napig nincs kiaknázva az a sok dokumentum, illetve az a momentum a lakosság cserének, hogy ez a kisebbség, amely tulajdonképpen az első csehszlovák köztársaság alatt egy viszonylag művelt értelmiségi réteget alkotott, illetve hozott létre, milyen formában fogadta el ezt az erőszakos döntést, és fejtette ki valamiféle ellenállási mozgalmat, mert tulajdonképpen úgy festődik ma is a dolog, hogy maga a szlovákiai magyar kisebbség, mint valami bárány csorda fogadta ezeket a rendelkezéseket, de ahogy például Arany Albert László és társai esete is mutatja, ez nem így volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a mai szlovákiai magyar közösségnek, illetve kisebbségnek, annak ellenére, hogy ez az 50 éves múlt tényleg nagyon, nagyon homályos, főleg ezeken az embereken keresztül kéne előhozni azokat a pozitív jellemeket és főleg emberi jellemeket, amelyekre ez a megmaradt szlovákiai magyar kisebbség a jövőjét építheti. A második világháború befejezése után 45 tavaszától gyökeresen megváltozott a szlovákiai belpolitikai helyzet. Ez a változás a folyamatosan erősödő szovjet hatásnak köszönhetően sztálinista típusú totális diktatúrába vezetett. Addig is azonban egy sosem váltott belpolitikai harc, boszorkányüldözés folyt az új politikai elit csoportok között. A bécsi döntés annulálása következtében ismét új hazába került szlovákiai magyarság tragikus sorsa, a jogfosztottság éveiben a belpolitikai eseményeken belül külön fejezetet képez. Az új hatalmi eliteken belül, úgy a kommunista párton és a demokrata párton, de azon kívül is a szülőföldjén megmaradt magyar népcsoport képviselői sokszor az egymásra utaltság ellenére sem voltak képesek teljes erőkkel a közösség érdekeit képviselni a csehszlovák nemzetállami törekvésekkel szemben. Én nem akarok most kitérni, annak ellenére, hogy Attila beharangozta, hogy a csehszlovákiai magyar demokratikus népi szövetség tevékenységéről majd többet mondok, hiszen nem férnék bele a megadott időbe. Én csak annyit szeretnék elmondani az említett népi szövetségről, hogy a kiadványban azért bővebben leírom, tehát volt egy keleti és egy nyugati csoport, az Észak-Szav, illetve a Gyepő hangja című időszaki kiadványokat adták ki. Tulajdonképpen kapcsolódik a szövetség tevékenységet arra a felmérő folyamatra, amit Arany Albert László a nyelvtudomány felén végzett, kérdőjeles gyűjtő éveken keresztül próbálták dokumentálni a szlovákiai magyarságot, ilyen sérelmeket, és ezeket memorandum formájában, illetve összesítés formájában adták át a magyar hatóságoknak, illetve ezeken keresztül próbáltak valami jogorvoslást elérni a szlovák többségi nemzet előtt, illetve nemzetnél gondolok itt a püspöki kar, a katolikus püspöki kar, és a többi történelmi egyháznál is. Az 1948. februári kommunista pucs teljesen megváltoztatta az ország politikai irányvonalát. Ennek következményeként a szülőföldjén megmaradt csehszlovákiai magyarság a proletár internacionalizmus jegyében fokozatosan elnyerte a nemzetiség egyenjogúságát. Ez a tény, de a lakosságcsere folyamata és nem utolsó sorban a Mindszenty bíboros ellen Magyarországon megindított vizsgálat visszafogta a CMDNS további tevékenységét, tehát a Nemzeti Szövetség tevékenységét. 49. januárjában a Mindszenty per kapcsán a Népi Szövetség tevékenysége csak nem megszűnt. Azok után, hogy az esztergomi érseket 1948. december 26-án letartóztatták, és a büntető per a Budapesti Népbíróságon 49. február 3-án elkezdődött, fennállt a potenciális veszélye teljes lebukásnak, tehát a szövetség tevékenységére gondolok. Mert végül is a magyar és a szlovák belügyi szervek együttműködésének köszönhetően 1949. március 20-ától sor került. Na most, tehát elérkeztünk 49 tavaszához, és eljutottunk oda, hogy Mindszentyt Budapesten elítélték, és tulajdonképpen ez a fajta a aranyi tevékenysége egyfajta mellékágát képezte, egy szlovákiai ágát képezte a magyarországi Mindszentyt. Érdekes megjegyezni azt, hogy Mindszenty perrel kapcsolatban azért van egy ilyen apró szlovákiai vonatkozása is, gondolom ezt azért kevesen tudjuk, hogy magát a perindítványt Mindszenty per kapcsán Alapi Gyula, a neves komáromi levéltáros történész fia, ifjú Alapi Gyula népügyész készítette. Arany megfurcoltatása. A Magyarországon a belügyminisztérium államvédelmi osztálya, tehát az ÁMVO 45-től folyamatosan figyelte Vincenti érsek minden lépését és operatív, illetve egyéb módon gyűjtötte rá vonatkozó terhelő bizonyítékokat. Eddigi ismereteink alapján a szlovák belügyi szervek figyelmét azonban a Népi Szövetség tevékenysége elkerülte, illetve nem tudták megfelelő bizonyítókkal alátámasztani az egyes tagjainak illegális tevékenységét. Inkább megjegyezni azt, hogy Varró és Krausz esetében 46 elején rájöttek arra, hogy illegálisan terjesztik az Észak Szava című időszaki röplapot, de mivel nem találták meg az illegális nyomdát, tehát nem találtak elvég bizonyítékot, így megszüntették az eljárást. A fordulatot 1949. februárja hozta. Bár a Vincenti per elsőfokú tárgyalása véget ért, Budapesten elfogták és az ügy kapcsán kihallgatták Krausz Zoltánt és Varró Istvánt február 11-én és 13-án. A felvett jegyzőkönyvek alapján, mint kétes állampolgárú személyeket illetésük szerint az országból kitoloncolták, és további eljárás véget 49. február 20-án Dunacsúrnál átadták a szlovák belügyi hatóságoknak. Újra kihallgatások után megkezdődött a Népi Szövetség teljes felszámolása, és az érintett 42 személy kihallgatása, letartóztatása. Ezekben a jegyzőkönyvekben, tehát amit Krausz és Varró esetében a magyar belügyi hatóságok felvettek, beismerték azt, hogy igenis memorandumot készítettek a Népi Szövetség nevében, eljártak Vincentinél, Gyöngyösinél és Vincenti által nyújtott anyagi támogatással szerettek volna eljutni Párizsba a II. Világháborút lezáró végetárgyalás. A két személy kihallgatásán keresztül jutottak el természetesen az egész szervezet alá, illetve szervezethez tartozó tagokhoz. Ahogy említettem, elsőként Krauszt és Varrót fogták el, illetve hallgatták ki, majd sorrendbe következett Hajdú, Gömöli és Henc. Elsősorban Henc vallomása alapján jutott el az államvédelem, tehát az STB oda, hogy Aranyt letartóztassa. Na most maga a letartóztatási folyamat, én úgy gondolom, hogy egy regényes történet, hülyen tükrözi az akkori rendszer. Legtöbbjüket a késő éjszakai hajnali órákra szállították be Pozsonyba, illetve az illetékes járási állambiztonsági szervekhez. Maga Hencnek esete egy szinte egy filmbe illő történet. Engedjék meg, hogy ismertessem önökkel. 49. február 24-én, tehát 20-án fogták el Varrót és Krauszt, 24-én házkutatást tartottak az állambiztonság szervei édesapja, illetve szülei a szülők házában Csetnegen. Krausz ekkor Pozsonyban tartózkodott, vagyis Henc ekkor Pozsonyban tartózkodott, tehát nem találtak a lakásukban semmit, arra vonatkozólag, hogy valamiféle állományos tevékenységet folytattak volna. Tehát ez volt 24-én, következő nap az édesapa vonatra szállt, felutazik Pozsonyba, hogy megnézze, mi van a fiával. Érdekes, hogy mivel 24-én nem találták őt otthon, a pozsonyi kerületi STB 25-én adta ki a parancsot Henc elfogatására. Na most az abban megérkezik 26-án Pozsonyba, felveszi a kapcsolatot a fiával, közben elmondja neki, hogy igenis házkutatást tartottak náluk Csetlegen. Gondolom ekkor Henc a lakásán eltüntet mindenféle bizonyítékot. Megebédelnek, Henc visszamegy a munkába, következő nap felkeresik az egész rokonságot, azzal azt megelőzve, és azután, hogy délelőtt felkeresik a kapucinusok templomát, aki ismeri Pozsonyt, tudja, hol van a Szent Háromság tér felső részében, meggyónnak, imádkoznak, újra meglátogatják a rokonokat, majd fél ötkor hazamennek szépen és várják az STB érkezését. Így is történt, fél hétkor megjelennek az egyenruhás ávósok, letartóztatják Hencet és börtönbe zárják. A belügyi megbízotti hivatal, tehát ő volt a felső szerv, aki számára a kerületi vizsgálati főosztály nyújtotta be a naprakész jelentéseket, illetve értesítette a vizsgálat lefolyásáról. 49. március 1-én szigorúan titkos leíratában utasította a kerületi államvédelmi hivatal Varró István és társai államellenes tevékenysége kapcsán arany előzetes letartóztatására és eszkortálására. Az elfogadási parancsot 16.32-kor vette át az illetékes tiszt, ez kint van a kis kiállításon is. Majd következő nap, a március 2-án délelőtt 9 órakor fogták el Arany. A vád ellen lenne a népi demokratikus rendszer védelméről szóló 231/48 szám törvény alapján minősített államellenes tevékenység. Letartóztatásával egy időben a belügyi szervek házkutatást tartottak Pozsonyi lakásán. Letartóztatását követően vizsgálati fogság idején Pozsonyban a kerületi államvédelmi hivatal börtönében raboskodott. Két alkalommal hallgatták ki ez alatt az időszak alatt, tehát a vizsgálati fogság alapján idejét, legalábbis a fennmaradt vizsgálati anyag alapján ez derül ki. Mindkét alkalommal több napos kihallgatásról van szó. Az első kihallgatás március 2-án volt, ez egy kétoldalas kihallgatási jegyzőkönyv, majd második alkalommal március 5-én kezdődött a kihallgatás, és egészen március 10-éig tartott. 10-én késő este fejezték be a kihallgatást. Most egy érdekes meglátást fedezett fel a lányom, aki éppen tegnap volt nálam a munkába, mert minden egyes vizsgálati jelentésről, ahogy említettem, a kerületi szerv egyfajta jelentést küldött a megbízotti hivatal illetékes főosztályára, és pont aznapi jelentésen, ahogy így előttem volt, és a lányom azt mondja, apa, hát miért véres ez az irat, és nekem elkerült a figyelmet, de van rajta 10 vércse. Úgyhogy ő, mint biológus, azt mondta, hogy ez vércse. Úgyhogy én nem tudom minősíteni, de talán is minősíti azt, hogy milyen körülmények között zajlott a kihallgatás. A vizsgálati fogság során az estében fizikai és lelki nyomást gyakoroltak, gyanúsítottak rá. A második kivizsgálás vizsgálati jegyzőkönyv 28 oldalas, ezen keresztül fényderül Arany és a Népi Szövetség teljes tevékenységére. Arany nem tagadott semmit, tehát most az a kérdés, hogy milyen úton vallotta be azokat, amiket az állambiztonság hivatalos személyi ezekbe a jegyzőkönyvbe feltüntetett. Csak nem mindent magára vállott, bevallotta azt, hogy igenis ő volt az a személy, aki a szeminárium könyvtárával megszervezte a találkozót a szövetség tagjai számára. Ő volt az, aki kidolgozta a már említett kérdőíves gyűjtőíveket, és a többi, és a többi. A 10-i kihallgatás után Aranyt az STB átadta a kerületi bíróság fogdájába. Feltételezzük, hogy az újabb letartóztatásokkal kapcsolatban március 16-án átszállították őt a fogdába, ahol tulajdonképpen egészen az ítélethozatal benn volt. Az Arany ellen elindított vizsgálat során az STB vizsgálatisztjei március 8-án kihallgatták Trocsán Béla, pozsonyi vasutas, akire Arany egyszer látogatást tett Paksi és Hensz társaságával, majd egy hét múlva bátyját, Józsefet is. Arany letartóztatását okábbi belügyi megbízott különös figyelemmel kísérte. 49. március 11-én levélben kért tájékoztatást a belügyi megbízotti hivatal államvédelmi főosztályának vezetőjétől. A jelentésben tulajdonképpen az említett főosztály vezetője leírja Okálinak, hogy Arany letartóztatása négy vádpont alapján jött létre. titkos államellenes szervezetet alapított azzal a célral, hogy megdöntse az állam népi demokratikus jellegét, társai hírszerzésre utasította, és a megszerzett információkat a nyugat beépített kémén Mincentin keresztül a nyugati hatalmat tudtára akarta hozni, azzal a célral, hogy Dél-Szlovákiát elszakítsa Csehszlovákiától. 1940. decemberében egy illegális csoport államellenes őrkapokat terjesztett, és nem jelentette a belügyi hatóságnak, sőt, azt annak terjesztésében maga is részt vett. Most maga a vizsgálat folyamata két síkon zajlott, ahogy itt említettem, a második pontban már utalnak arra, hogy illetve a harmadik pontban Dél-Szlovákiát el akarták szakítani Csehszlovákiától. Tehát maga a vizsgálat is egy koncepciós per volt. A koncepciós per egy előre felépített struktúra szerint zajlott. Tehát március 5-én olyan megbízást kaptak a vizsgáló tisztek, hogy a letartóztatott személyektől, illetve személyekre azt próbálják rábizonyítani, hogy igenis Dél-Szlovákiát elszakítását követelik, illetve Dél-Szlovákiát Magyarországhoz szeretnék csatolni. Rá két napjára, 7-én viszont egy fordulat áll be a vizsgálatba, illetve a vizsgálat során. Az utasítás alapján a vád, illetve a vizsgálat irány megváltozott. Azt kellett bizonyítani a letartóztatottakra, hogy igenis Mincentivel személyes kapcsolatban álltak, Mincenti számára titkos jellegű információkat adtak át, és ezzel ártottak a népi demokratikus rendszernek. Arra letartóztatásakor, ahogy említettem, mikor letartóztatták, házkutatást tartottak a lakáson. Ennek során több írásos dokumentumot nagytételben, 132 ezer korona készpénzt és 8.990 koronára szóló bankkönyvet koboztak el, mint tárgyi bizonyítékot. A vizsgálat során természetesen ennek a pénznek az eredete is fölmerül. Arany azzal magyarázta, hogy 46 és letartóztatások között sikerült neki megtakarítani ezt a nagy mennyiségű pénzt. Nem tudták rábizonyítani azt, hogy esetleg ezt a pénzt Mincentin keresztül esetleg más magyar kormányzati szervektől kapta, de mondom, ez a vádiratban sem merült fel. A Pozsonyi Kerületi Államvédelmi Hivatal a kirakat perekre jellemző gyorsasággal kerek egy hónap alatt végezte és le is zárta a vizsgálatot Varró István és társai bűnügyében. Érdekes, hogy maga az ügy nem úgy került levéltárba, tehát az akta nem Arany László nevével ismert, hanem Varró Istvánnal, akit tulajdonképpen a szlován belügyi szervek elsőként vettek át a magyar belügyi szervektől. A 42 oldalas és 32 személyre kiterjedő vizsgálati jelentés, mint előzetes vádiratot március 24-én adta át az STP parancsnoka a Pozsonyi Államügyészségnek. Tehát ha figyelembe veszük azt, hogy február 20-án adták át Varrót és Strauss-t, 20-án, március 20-án, tehát egy hónappal később tartóztatták le az utolsó gyanúsítottat, Hamvas István, tehát látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy én az elején azt állítottam, hogy az STB azért nem kezelte annyira bizalmas ez a dolgot, de azért utólag átértékelve szerintem nagyon jól tudták ők, és előre készített dologra mutat ez a gyorsaság. A Pozsonyi Államügyészség a vizsgálati anyagot 25-én iktatta be. A Varró István és társai címmel megjelölt vádiraton a második világháború utáni szlovákiai koncepciós perek főszereplője, fővádlója Anton Rasla dolgozott, tehát aki picit foglalkozik Szlovákia második világháború utáni történetével, tehát ez a név annak biztos ismerősen Cseng. A kimerítő aprólékos vizsgálati anyag alapján a vádirat csaknem két hónapon belül, május 20-ára elkészült. Rasla az állambiztonsági szervek által leadott vizsgálati anyagot figyelembe véve négy szemét, Zárecki István, Balázs Máté, dr. Lestár István és dr. Bodor Sándor felmentett, az előzetes vád alól, így összesen 26 személy ellen indulhatott meg az eljárás. A vádiratban Arany bűnösségét Rasla 7 pontban jelölte meg. A vádpontok szerint Arany a többi gyanúsítottal a köztársaság elleni bűncselekményre szövetkezett, mely célból közvetett kapcsolatban lépett idegen személyekkel, és kémkedése során állami érdekeket sértő adatokat gyűjtött, és a külföld számára titkos úton azokat kiszolgáltatta. A vádpont alapján Arany az 50/23, tehát a köztársaság védelméről szóló törvény alapján köztársaság alapja elleni bűncselekmény elkészítésével, valamint ugyanazon törvényben szereplő államtitok elárulásával gyanúsították. Az ügyészi vádemelés alapján megindított pert a Pozsonyi Állambíróság szenátusa tárgyalta Artur Simko elnökletével. A per különlegessége, hogy Aranyék mellett a bíróság együtt tárgyalta Bokor Ferenc és társai ügyét, a két tárgy közötti Kapocs Vincenti személye volt, akinek Bokor szintén jelentéseket küldött a jogfosztott szlovákiai magyarság helyzetéről. Bokor Ferenccel kapcsolatban ugye meg kell jegyezni azt, hogy tulajdonképpen mártír halált halt, a börtönbüntetés évei alatt meghalt. Ellenben Aranyékkal, akiknek végül is sikerült jutniuk a börtönbe. A vádirat alapján a perben 49. december 30-án született ítélet, csak a dokumentumok alapján nem tudtam megalapítani, hogy maga a per mennyi ideig tartott. Ezt mondom, hogy későbbiek folyamán ki fog derülni. A bírósági ítéletben a perbe fogott 32 gyanúsított közül 10 gyanúsított tart 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre ítélték. Ítélték a 22 gyanúsítottak, akik közül többen szabadlábon védekezhettek. A vádlottak képviseletét a per során Ondrej Újhelyi hivatalból kinevezett népügyész látta. Én ahogy hallottam előbb az utó előadását, jól emlékszem, hogy Újhelyi
igen, Újhelyi volt.
Érdekes lenne megvizsgálni, hogy lehetett-e a két személy között valami kapcsolat. A kihirdetett ítélet alapján Arany kapta a legmagasabb büntetést, főbüntetésként 8 év szabadságvesztést és 100 000 forint pénzbüntetést, mellékbüntetésként pedig a köztársaság védelméről szóló törvény alapján polgári jogainak 10, választói jogainak gyakorlását pedig 3 évig nem élvezhette. A 10 elítélt közül 7-en elismerték bűnösségüket, Arany, Mészáros és Vestály viszont tagadta a felhozott vádakat. Tehát, itt is utalni szeretnék arra, hogy magában a vizsgálati jegyzőkönyv, tehát a második vizsgálati jegyzőkönyvben Arany az utolsó passzusban igenis elismerte azt, hogy ő Mincenti által pénzzel kém volt és mindent magára vállalt, de a bírósági ítélet alapján viszont tudjuk, hogy fellebbezik. Az elsőfokú tárgyaláson hozott ítélettel szemben Arany és társai fellebbezést nyújtottak be a prágai legfelsőbb bíróságra. A legfelsőbb bíróság másodfokon 51. január 11-én hirdetett ítéletet. A dr. Wagner elnöknő szenátus elvetette mindannyiuk ügyében a fellebbezést. A dokumentum szerint Arany esetében az indoklás abban állt, hogy büntetésének mértéke összefüggött mozgalomban betöltött szerepével, mint a mozgalom legveszélyesebb láncszeme jogosan kapta meg a legmagasabb büntetést. Maga a fellebbezés azért nagyon diplomatikusan volt megfogalmazva, hiszen Arany és három társa, Mészáros és Restály, illetve két társa a fellebbezésben azt próbálta igazolni, hogy igenis ők 1948. februárja után, tehát a kommunista hatalom átvétel után igenis abba hagyták tevékenységük, és tevékenységük az a régi rendszer, tehát tehát az új hatalom számára is negatív előkényelmi rendszer ellen próbáltak valamiféle tevékenységet kifejteni. Nem tudom, mennyi idő van még?
Már nincs idő.
Jó, én mondhatnám, de inkább szíves figyelmükbe ajánlanám a könyvet. De záró... A könyvben ezt leírtam utolsó helyet, és engedjék, hogy ezt felolvassam, hogy a II. Világháború utáni csehszlovák kommunista rendszer represszív tevékenységét jól tükrözi az Arany, illetve a Népi Szövetség többi tagja ellen elindított bírósági eljárás kirakat per. A per része volt az úgynevezett szocialista támadt országaiban lezajlott egyház és vallás ellenes stratégiának, melyhez megfelelő kiinduló pontot szolgáltatott a Magyarországon zajlott Vincenti per. A feltörekvő kommunista hatalom célja a per kapcsán a vallást hordozó struktúrák felszámolása volt, mely hátterében a politikai szándék húzódott, hiszen az egyház mögött tömegek voltak. Volt egy másik vetülete is a pernek, ami a jogfosztottság ellenére szülőföldjén megmaradt a szlovákiai magyar értelmiség megfélemlítésére és mindenféle ellenállás szigorú eltitlására irányult. A vizsgálat lezárásával egy időben a belügyi megbízotti hivatal államvédelmi csúcsszerve elégedetten nyugtázta az eredményt, mely alapján részben sikerült az úgynevezett belső ellenség csoportjának megsemmisítés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!